Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket az év utolsó vasárnapján. És folytatnánk a múltkor megkezdett sorozatot, most inkább azt mondanám, hogy a másfél résznél járnánk, mert az előzőt még nem teljesen fejeztem be. Úgy éreztem, hogy van még egy kis hiányosság az idővel kapcsolatban, ezt szeretném pótolni. Másrészt bele fogunk kezdeni az Antikrisztus személyiség jegyeinek és a lelki rajzolatának, a pszichogramjának a megvizsgálásába. Ez nem tudom pontosan mennyi alkalmat fog igénybe venni, mert a Biblia számtalan kijelentést ad róla. Ugyanakkor majd látni fogjuk, hogy van egy határ, ameddig elmehetünk ebben a kinyilatkoztatásban, és ami fölött már nem illdomos bölcselkedni, ha csak nem kijelentés ajándékkal rendelkezünk. Nyissuk ki Bibliánkat a múltkori ige szakasznál, most egy kicsit több ige verset olvasunk fel ezzel kapcsolatban. A János első levelének a második rész 18-tól a 22. versig terjedő szakasza, és majd a szintén az első levél negyedik részének az első három versét szeretném felolvasni nektek. Tehát János első levele, második rész 18-22. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltunk közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna köztünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Titeket azonban az kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Negyedik rész első három verse. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van, amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Tulajdonképpen János apostol az, aki igazából az Antikrisztus mint elnevezést használja, de majd mindjárt látni fogjuk a szinonim dolgokat. De a múltkori alkalomhoz kapcsolódva a idővel kapcsolatos dolgokat néztük át, és készítettem egy másik ábrát, mert a görög gondolkodásmódnak a ciklikus időszakáról, amelyet azért a földön élő emberek észrevettek, hogy bizonyos az évszakok változása, akkor a különböző körforgások, amik vannak a földön, természeti körforgások, azok nyilván igazak, csak ők ezt kiterjesztették a túlvilágra, az örökkévalóságra is, és mindig abba gondolkodtak, hogy folyamatosan megy minden körbe-körbe az időben, és soha sincsen vége, mindig kezdődik egy új, és nincsen olyan, hogy kezdet és a vég. Ennek egy kicsit továbbfejlesztett változata volt a keleti kultúrában a spirális időszemlélet, hogy hasonló, mint ez a ciklikus, azzal a különbséggel, hogy attól függően, hogy az emberek hogyan élik le a föld életüket, vagy egy magasabb szintre jutnak, vagy pedig egy alacsonyabb rendű életformába jutnak. És itt különösen a hinduizmusban rengeteg ága és boga van annak, hogy ki milyen szintre hogyan juthat el, és ugyebár a csúcs kategória, a csúcspont, a nirvana, a végleges megsemmisülés. Ezzel szemben a Bibliában egy teljesen más időképpel találkozunk, és beszéltünk erről a három kulcsfontosságú fogalomról, beszéltünk az ájonról, amit nagyon sokszor a mi Bibliánk úgy fordít, hogy örökké, vagy ájonról ájonra, örökkön örökké, vagy korszakról korszakra, ez lenne inkább a pontosabb megfelelője. És ez általában hosszú időszakokat jelent. Nem is lehet mindig pontosan meghatározni, hogy mikor kezdődik és mikor ér véget egy ilyen ájon, mert többször átfedések vannak köztük. És a kronosz, az pedig a mérhető földi idő, és ez a nagy különbség a keleti és a görög kultúra között, hogy a Biblia tanítása szerint a földi időnek, illetve a földi történéseknek volt egy kezdete, és lesz egy vége, és ez tulajdonképpen az örökké valóságból indul ki, az örökké valóságba fog majd betorkolni, és éppen ezért nem lesz majd megismételve az, hogy ha benn leszünk az örökké valóságba, akkor valamikor megint a mennyben el fog bukni valaki, akkor Krisztusnak megint el kell jönni és feláldozni magát, stb. Tehát ilyen nem lesz, a görög szemléletmódból ez következne, hogy lehet mindig ismételni ezeket a dolgokat, de a Biblia ezeket nagyon rövidre zárja, és vannak a kairoszok, amit a kronoszon belül személyesen élhetünk át és tapasztalhatunk meg, láttunk erre példákat. időszakokat, hogy az üdvösségnek is van egy ilyen kairosza, hogy mikor tudunk megtérni, akkor a vetés és az aratás törvényszerűség, és nagyon sok ilyen kairosz van az életünkben, amit Isten azért ad, hogy az életpályánkat a tőle rendelt célokra beállítsa és oda vezérelje. A mi feladatunk éppen ezért az, hogy ezeket a dolgokat idejében észrevegyük. Csináltam egy ilyen sematikus ábrát, lesz majd még egy kicsit ki fogom majd cizellálni ezt a dolgot, csak most nagy vonalakban, hogy lássátok, tehát van a kezdete a teremtésnél, az alfa lesz majd egy omegája, és a kronosz ez, amit tudunk fizikailag mérni, és ebben a kronoszban Isten ad ilyen kairoszokat különböző korszakokban embereknek, nemzeteknek, választott embereknek, és itt vannak a különböző ájonok, például az örökkévalóság ájonjából kiszakadt időben van az ősszövetség, az ígéret szövetség, vagy a törvény szövetsége, nem soroltam fel nyilván mindegyiket, és ahogy mondtam, nagyon sok ilyen ájon között átfedések vannak. És amikor János apostol itt arról ír a levelében, hogy eljött az utolsó óra, akkor arról beszél, hogy a kegyelem korszakának az ájonjának a legvégéhez jutottunk be. Tehát amikor arról beszél a Biblia, hogy az ájonon belül van egy nap vagy egy óra, az mindig azt jelenti, hogy vagy egy kijelölt, kitűzött idő, vagy pedig nagyon a vége fele közeledünk. És hogy említettem az elmúlt alkalomban és a Biblia időszemléletében, az utolsó időnek van egy tágabb és egy szűkebb értelmezése. A tágabb értelmezése az, amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, ezzel beléptünk az utolsó időbe, betelt az idő, és az utolsó időkben a fiú által szólt hozzánk az atya, akiben megteremtette az ájonokat is, Krisztus, Krisztusban megteremtette az ájonokat. A szűkebb értelmezése, amire itt János is konkrétan gondol, hogy az utolsó időszakban, amikor a kegyelem korszaka lezárul, abban az időben feltűnően meg fognak majd szaporodni azok az antikrisztussal kapcsolatos dolgok. Három dolog lesz majd, sok antikrisztus, antikrisztus szelleme is egy antikrisztus, akiben végül mindezek majd tetőzni fognak, és fogják majd azt a korszakot végérvényesen lezárni. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy nincs ciklikusság, a természetben meg lehet figyelni, ezt Isten mondjuk maga megígért, hogy amíg a Föld lesz. Tehát hangsúlyoz a Biblia is, amíg a Föld lesz. Addig lesz vetés és aratás, de lesz egy pont, amikor már nem fog lenni, és idő többet nem lesz. És az antikrisztus munkájának a felgyorsulását is azt fogja majd okozni, hogy a jelenések könyvében olvashatjuk, hogy tudja, hogy kevés ideje van, és minden erre nagyon rövid időszakra fog majd összpontosítani. A proféta időképpel kapcsolatban is hoztam egy képet, mert ez is néha zavaró szokott lenni. Mert múltkor beszéltem, hogy a proféták, amikor Istentől kijelentést kapnak, legalább 8-10 szintje van a profétai kijelentéseknek. Valamikor álomban szól az Úr, valamikor látomásban, valamikor elragadtatott állapotban, révületben, valamikor beszéd által, valamikor angyalok által, tehát számtalan formája van a profétai üzenetvételnek, és a tipikusan a vizionáló vagy a látótípusú proféták azok, akiket Isten kiemel ebből a térből és időből, beviszi az örökké valóságba, és az örökké valóságból nézik a földi eseményeket. És amikor ezek vannak, akkor a proféta ebben az időtlen állapotban nem tudja mindig pontosan felmérni vagy bemérni azt, hogy egyes események hogy következnek egymás után. Ezért mondtam azt is, hogy a Biblia nem elsősorban kronológiai sorrendet ad meg a bibliai proféciák kapcsán, hanem az eseményeket közli velünk, hogy milyen események fognak elvezetni bennünket egy-egy dologhoz. Például lesz majd szó, amikor a Antikrisztus egyik személyiség jegyével, hogy a szájának a leheletével megöli a hitetlent az Úr. Ezt, ha az ézsaiási proféciát megnézzük, ahonnan ez hozza Pál apostol, ezt az 1000 éves királyság utáni állapotra helyezi, és tudjuk, hogy ez előtte fog majd bekövetkezni, de tudjuk azt is, hogy az 1000 éves királyság végén is lesz majd ítélet. Nagyon röviden annyit kell erről tudni, hogy a proféták a kijelentett dolgokat úgy látták, mint egy hegycsúcsot. A legfontosabb eseményeket Isten megmutatta nekik, amik kulcsfontosságúak voltak az 1000 éves királyságnak az eljövetele szempontjából, és a messiás uralkodásának szempontjából. És a proféciák vizsgálatánál mindig azt kell látni, hogy voltak olyan dolgok, amiket Isten kijelentett az Ószövetségben, és voltak olyan dolgok, amik nem voltak kijelentve az Ószövetségben. És éppen ezért lehet az, hogy vannak olyan proféciák, amiket úgy is hívunk, hogy kettős vagy többszörös beteljesedésű proféciák, hogy egy profécia, de több alkalommal is beteljesedik. Ilyen volt például Antiochus Epiphanes által, és majd később erről azért fogunk részletesen beszélni a Dániel 11-ről, ami a végidők egyik kulcs proféciája lesz, hogy felállít javítja a Zeus szobrot, illetve a pogány bálvány imáratot bevezet a jeruzsálemi templomba. Erre hivatkozik Jézus majd, hogy amikor látjátok a Dániel prófétánál kijelentett dolgot, ez majd szintén fel fog tűnni a végidőkben. Tehát itt is egy kétszeres beteljesedésű profécia van, és hogy mondtam, a proféták ezt nem tudták mindig pontosan elhelyezni az időben, viszont az eseményeket, mint fontos dolgokat kijelentettek. És éppen ezért például az egyháznak a korszak azért van ebben a völgyben, mert látták a messiás első eljövetelét, látták a szenvedő messiásnak a képét, a Ézsaiás 53, Zakariás 9 kapcsán, de ugyanakkor látták, ezt József fiának is hívták a rabbik, és ugyanakkor látták a dicsőséges messiást, a Dávid fiát, aki viszont nagy hatalommal és dicsőséggel, aki az öregkorú elé fogják majd vezetni, és akkor majd szépen meg fogja semmisíteni a antikrisztusi birodalmat, szépen végig fogjuk majd venni a Dániel próféta könyvét ezzel kapcsolatban, de arról semmilyen kijelentésük nem volt, hogy a két esemény között már legalább 2000 esztendő eltelik, és közte Isten létrehozza az eklézsiát. És egy nagyon merész elképzelést, ha végig gondoltok, ha ezt most innen kivesszük a egyház történelmet ebből az eseményből, akkor bármilyen profécia is hiába lett volna a beteljesedésnek? Abszolút nem. Mert a Krisztus eljön, ugyanúgy elvégzi a váltságművet, meghal, a zsidóság befogadja őt, elfogadja, mint messiást, onnantól kezdve belépünk az 1000 éves királyi uralomba, semmi rendkívül dolog nem történik. De mielőtt Izrael elvetette az urat, éppen ezért Isten beiktatja a egyháznak a korszakát, amit csak ő látott, és ezért az Ószövetségben erről nincs kijelentés. Tehát az Ószövetségben ne keressetek egyházról szóló proféciákat, mert nincsen. Isten elrejtette azokat. Egy nagyon homályos utalás van, Dániel kulcsfontosságú proféciája 70 évhétről, amikor azt mondja, hogy a 69. évhétnél a messiás kiirtatásával és a város elpusztításával megtörik a 70 évhetes időszak, és lesz még egy utolsó évhét, és ezt a kettő közötti különbség, ami a 69. évhét és már a 70-nek a kezdete között lesz a 7 éves nyomorúság, na ezt nevezi a Biblia a kegyelem korszakának, vagy az üdvösség korszakának. És ez Istenben volt elrejtve, ez titok volt. Tehát amikor a proféta írásokat olvassátok, akkor ilyennel találkoztok, hogy azokban a napokban, vagy a napok végén, vagy azok után, a napok után például, azok mindig erre az 1000 éves királyság előtti állapotra, az Úr napjával kapcsolatban vannak kijelentve. Számtalan igeverset lehet ezzel kapcsolatban mondani. Ezt csak azért mondom, mert ebből szokott olyan téves biblia magyarázat következni, amit például az adventisták is tanítanak, hogy amikor például az antikrisztus megváltoztatja a törvényeket, szokásokat, meg különböző dolgokat, akkor itt ők arról beszélnek, hogy itt a római pápáról van egy kijelentés, aki szombat helyett vasárnapra pakolta az ünnepnapokat, és egy csomó ilyen zagybaságot tudnak összehordani, mert a Bibliának ezt a profétikus időszemléletét nem veszik észre. És azt is látják a bibliai proféciák kapcsán, bár nagyon szeretnénk sokat tudni a végidőkkel kapcsolatban, én most, hogy tanulmányozom őket, egyre kevesebb dolgot értek, most döbbentem rá, hogy azt lehet megfigyelni, hogy bizonyos proféciákat csak akkor fogunk megérteni a maga valóságába, amikor benne leszünk. Nézzétek meg Jézus, amikor a názáreti zsinagógában van, felolvassa az Ézsaiás szakasz, mit mond? Mikor teljesedett be? Ma. Teljesedett be a fületek hallatára. Tehát van olyan profécia, amit akkor fogunk észrevenni, ha nyakig benne vagyunk. És ezért kell, ahogy Péter is figyelmeztet bennünket, hogy figyelne a prófétai igékre, a prófétai kijelentésekre, mert az utolsó időkben kulcsfontosságú lesz, hogy elsodortatunk, hitehagyók leszünk, belekerülünk egy apostata közösségbe, vagy apostata irányzatba, és elvisz bennünket a kegyelem útjáról, vagy pedig benne maradunk a keskeny úton, megmaradunk Krisztus útján, mert odafigyelünk a prófétai kijelentésekre, és nem a világgal fogunk elsodortatni. Az Antikrisztus, majd látni fogjuk, a nagy cselszülés és a nagy furfangok mestere lesz, és nem véletlenül mondja Jézus figyelmeztetésképpen, hogy ha lehet, még elhitesse a választottakat is. Ha lehet, olyan megtévesztő erővel fog megjelenni. Jó, tehát nagyon röviden ennyit a prófétai időszemléletről, és amikor tanulmányozzatok a prófétai írásokat, akkor mindig vegyétek figyelembe azt, hogy a próféták elsősorban nem időrendben, hanem eseményekben gondolkodnak, és a prófétai szimbólumoknak a megértése is nagyon szükséges ahhoz, hogy bizonyos prófétai képeket megértsünk. Tehát éppen ezért a prófétai könyvekben a neveknek, a színeknek, a számoknak, a helyszíneknek különös jelentősége van, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ma már azért interneten is könnyen hozzáférhető, hogy használjátok biblia kereső konkordanciákat. Meg is mondom, hogy miért. Ugyanis a sok biblia fordítás Nem tudom, milyen okból, lehet, hogy felekezeti háttér is van, ez most ilyen szempontból lényegtelen. Például az újfordítású Bibliában többször előfordul egy olyan probléma, hogy amikor egy ószövetségi helységnévről van szó a héber szövegben, és annak ugye van egy magyar jelentése, vagy van egy magyar megfelelője, akkor nem a helységnevet adják vissza, hanem a lefordított szóval teszik be. Mi ebből a probléma? Hogyha egy sima keresőben rákerestek mondjuk arra szóra, hogy bokra, akkor a gyújfordítású Bibliában kevesebbszer szerepel, mint mondjuk egy ószövetségi szövegváltozatban. És az utolsó időkben például ez egy kulcskifejezés lesz, amikor Isten ide fogja összegyűjteni a népét. De az újfordítású Bibliából ezt nem fogod tudni összerakni, csak hogyha egy ilyen keresőprogramban mögé mész ezeknek a dolgoknak. Nem mindenhol van így, de jó néhány esetben és sokszor kulcsfontosságú proféciáknál azért ez lényeges, hogy megértsük ezeket a kijelentéseket. Jó, most ebben mélyebben nem akarok belemenni a profétai könyvek értelmezésébe, de mondom, erre oda kell nagyon figyelni, hogy amikor a végidőkkel kapcsolatban is fejtegetjük az írásokat, akkor tartsuk mindig szem előtt akár a jelenések könyvét, Dániel könyvét, hogy ezek profétikus könyvek. Proféta iratok, profétai szellem iklette őket, Isten szent lelke, és Pál apostolnak a végidő ről szóló kijelentései is pontosan ilyen profétai kenet alatt voltak, és nem véletlen, hogy az utolsó időkkel kapcsolatban az egyik leggyakoribb kijelentés, amit a vezető apostolok Péter, Pál, János, illetve Jézus is mond, hogy vigyázzatok, 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 vigyázzatok. Mindig felhív a figyelmet, és ahogy már korábban beszéltem erről, ez nem egy paranoiás félelmet jelent, hogy minden bokorba, lerobbant autóba démont kell keresni, meg minden egyes újságcikkbe, hanem azt jelenti, hogy odafigyelek Isten beszédére, odafigyelek arra, hogy szentüléjek, betöltsem az elhívásomat, a küldetésemet, minden területen, amelyet Isten elhívott, és várjam Krisztusnak a visszajövetelét. Ez a legfontosabb. És az sem igazán lényeges, hogy a utolsó idők menetrendjével kapcsolatban, vagy eseményei kapcsolatban kinek lesz igaza, hogy Jézus pontosan mikor, vagy hogy jön vissza. A hangsúly azon van, hogy készen legyünk. Ez a legfontosabb. A mennyben majd megbeszéljük az Úrral, hogy ki mit értett félre ezekből a dolgokból. Leszélünk a örökkévaló álljonban, hogy ezekről gondolkodjunk. Nézzünk meg két kulcsige verset ezzel kapcsolatban. A Efézusi levél, nem tudom miért hagytam le, Efézus 3-4-5. Ha elolvassátok, ezt Pál írja, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fia előtt úgy, ahogyan most kinyilatkoztatta szent apostolainak és prófétáinak a szellem által. Tehát Krisztus titka más nemzedékekben, a régi nemzedékekben teljesen el volt rejtve. Az, hogy Krisztusban a pogányság és a zsidóság egy testet alkot, létrejön az eklézia, létrejön az egyház, ez nem volt kinyilatkoztatva az Ószövetségben. Az Újszövetségben ezt az apostolok és a proféták kapták kinyilatkoztatásul. A Bibliában szintén fontos, hogy itt nem az ószövetségi profétákról van szó. Egyrészt hangsúlyozza, hogy most történt ez a kinyilatkoztatás, másrészt pedig a sorrendet a Biblia mindig fenntartja. Hát ha azt olvassuk, hogy proféták és apostolok, akkor az Ószövetségbe kell visszanyúlni, de ha apostolok kai profétészt és proféták, az mindig a sorrendiséget jelenti, és szintén az Efézusi levélben van benne, talán nem véletlenül, hogy mire épül fel az eklézia, minek az alapjára? Az apostolok és a proféták alapjára. Pontosan ezért, mert ők voltak ennek a kinyilatkoztatásnak és a kijelentésnek a hordozói. És a titokkal kapcsolatban pedig van egy érdekes dolog, hogy itt a görög a müszterion kifejezést használja, de a bibliai görögben Pál apostol nem erre a okkult, babonisztikus, a görög mondavilágban leledző elrejtett titokra gondolt, hanem ez volt a megfelelője egy olyan héber szónak, amit Isten olyan esetben használ, amikor fel akarja tárni magát azok előtt, akiket ez a dolog érdekel. Tehát amikor valaki odaadja a szívét arra, hogy megértse a profétai dolgokat, mint például Dániel is, azoknak Isten megnyitja ezt a dolgot. De aki csak okoskodik, meg kukacoskodik, meg egy csomó dolgot csinál, Isten nem fog neki kijelentést adni. A rabbik ezt úgy is hívták, hogy vannak a niggalotok és a nistarotok, vagyis vannak a kijelentett dolgok és az elrejtett dolgok az írásokban, és amikor valaki ilyen nyitott szívvel ül Isten igéje előtt, akkor hiszem azt, hogy Isten meg fogja neki nyitni a Bibliát. Sokan félnek olvasni a jelenések könyvét, hogy olyan bonyolult, meg olyan nehéz, meg csomó dolog van benne, de a Biblia nem tiltja nekünk azt, hogy jelenések könyvével foglalkozunk. Nyitott szívvel, ki mire el tud jutni, amire a Szentlélek el tudja vezetni, nyitott a szíve, meggyőződésem, hogy tud adni kijelentést. És a titok is például egy olyan dolog, ha csak Pál apostolnak a szolgálatából indulunk ki, hogy Pál apostol például nagyon sok olyan messiási proféciát hoz az Új Szövetségben, amit mi első olvasásra nem biztos, hogy megtalálnánk az ószövetségi írásokban. És hogy korábban is utaltam már rá, sokszor, amikor Pál apostol egy igeverset idéz valahonnan az ószövetségből, akkor mindig nézzétek meg a szövegösszefüggés, hogy milyen kontextusban mondja el azt Pál, mert a rabbik sokszor egy központ igeverssel vezettek be egy tanítást, és sokszor 80-100 ige is párosult ehhez a dologhoz. És a másik hasonló ehhez Kolossé 1.26-27, azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akart adni, hogy milyen gazdag a titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Látjátok, itt is az van, hogy örök idők és nemzedékek óta el volt rejtve. Még az ószövetségi proféták sem tudtak erről. Nem véletlen, hogy amiről a múltkor is beszéltem, hogy Péter apostol arról ír, hogy ezeket a kairoszokat keresték a proféták, kutatták, hogy mikor fog jönni a messiás, mi hogy lesz, merre lesz, mert ők sem tudtak. Nem, volt egy homályos sejtésük talán, de egyértelmű kinyilatkoztatásuk nem volt erről, de Isten most kijelentette az ő szentjének, akiknek Isten tudtul akarta adni. Pál például ezért volt választott cserépedénye Istennek, mert benne nyilatkoztatott ki nagyon-nagyon sok titkot. Az Ószövetségben legalább 8 titok van: Izraelnek, az egyháznak a titka, Krisztusnak a titka, a hitnek a titka, törvényszegés titka, számtalan titok van. Ezeket is mind ilyen mélységbe kell vizsgálni, hogy nekünk is adjon Isten kijelentést ezekből a dolgokból. Jó, és pontosan ezért még zárójelbe jegyzem meg, hogy mikor bent leszünk az 1000 éves királyságban, mivel beteljesedett minden profécia, illetve minden profétai kijelentés a helyére került, Zakariás ezért beszél arról, hogy aki ebben az időben elkezd profétálni a messiási királyság alatt például, azt azonnal megölik, meg hamis profétának nyilvánítják, mert az ószövetségi proféciák beteljesedtek. Jó, nézzük meg néhány speciális kairoszt, amiről a múltkor nem beszéltem. Nem tudom, hogy fogok eljutni az antikrisztusig, de megpróbálok. Mert azért ez kicsikét beszélni kell. Tehát, ahogy mondtam, ezek a kairoszok, ezek valamikor a kronoszban történnek meg, és az ájonnak egy bizonyos pontján, a korszakok végén, vagy a korszak váltáskor szoktak ezek a speciális kairoszok lenni. Például, amikor Jézus Krisztus eljött, kezd lezárulni a törvénynek a korszaka. Tudjuk, hogy a törvény és a proféták meddig voltak? Bemerítő Jánosig, tehát van még a törvény korszak, a 70-ig megy is az áldozás, de Krisztus már eljött, és mi történt? Betelt a kairosz, betelt az idő, és innentől kezdve Isten evangéliumát kezdik el hirdetni. Ez egy ilyen speciális kairosz volt a üdvösség kapcsán a törvény korszakában. Az egyik ilyen speciális kairosz az Úr napja, 1 Tesszalonika 5.1.2. Az időkről és az időpontokról pedig, Kronosz és Kairosz, pedig testvéreim, nem szükséges írnom nektek, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Majd látni fogjuk az antikrisztusi jellemzés, mert az Úr napja kifejezés egy picit nehéz időben meghatározni. Nagyjából nem tévedünk azzal, ha azt mondjuk, hogy valamikor az elragadtatás után és az antikrisztus fellépése között vagy körül fog bekövetkezni az Úrnak a napja. Ha az ószövetségi proféciákat megnézzük, két fontos dolog van vele kapcsolatban. Az egyik, hogy Izraelnek a megtisztításával, Izraelnek a restaurációjával, Izraelnek a helyreállításával foglalkozik. A másik pedig, hogy az Istennek nem engedelmeskedő pogány népek és nemzeteknek az ítélete megtörténjen. Az Új Szövetség ezt úgy fogalmazza meg, hogy Isten haragjának az ideje, Isten haragjának az időszaka, és 4-5 új szövetségi kijelentés szól arra, hogy Isten minket nem erre a haragra rendelt, tehát elvileg Isten megfogja az ő egyházát kímélni ettől az időszaktól, és ide tartozik majd még az Úr napjához, amikor majd a kifutása lesz az 1000 éves királyság, illetve majd a Gog és Magog seregének a felszámolása és a megszüntetése. De alapvetően az Úr napjához a hívőknek és az Új Szövetség eklézsiának gyakorlatilag nincs köze. Annyi köze van, hogy látjuk, hogy Izraelben milyen proféciák teljesednek be, amik előkészítik ezt az időszakot, és hogy mondja az ige is, hogy mint éjjel a tolvaj úgy jön el, tehát nem lehet pontosan meghatározni, hogy ez mikor fog bekövetkezni. A másik, ami mi ránk tartozik, ez Jézus Krisztusnak a napja. Ezt úgy is olvashatjátok, hogy az Úr Jézusnak a napja, Krisztus Jézus napja, Jézus Krisztus napja. Többféle megfogalmazása van. Ezt, ha ezeket az igéket megnézitek, akkor csak és kizárólag az újszövetségi egyházra és hívőkre vonatkozik. Csak és kizárólag. Semmi köze a nemzetekhez, a pogányokhoz, semmi köze Izraelhez, ez csak és kizárólag a hívőkkel van összefüggésbe. A Filippi 1.6-ban például azt olvashatjuk, ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig, és számtalan ilyen dolog van. És Jézus Krisztus napjával kapcsolatban 3-4 nagyon fontos esemény van. Az egyik maga az elragadtatás, ami az akkor élő hívőket fog érinteni, és át fognak változni. A korintusi levél tanítása szerint Pál azt mondja, hogy íme titkot fogok elmondani. Az Ószövetségben ez is titok volt, hogy Isten az Úr napja előtt evakuálni fogja majd a szentek egy részét. Pál szintén titoknak nevezi, és a másodperc tört része alatt, itt a görögben az atomos kifejezés van, az atomi tört rész alatt fogja majd a hívőket kiemelni ebből a világból. A második ezzel párhuzamos esemény lesz majd a Krisztusban elhunytaknak a feltámadása. Tehát nem az ószövetségi szentek feltámadása, Pál világosan fogalmaz, akik Krisztusban hunytak el, azok fognak feltámadni. Ezután következik majd a harmadik fontos dolog, megállunk Krisztus ítélőszéke előtt, ahol az lesz majd a nagy kérdés, hogy a krisztusi alapra mit építettünk. Itt nem az üdvösség, illetve a kárhozat lesz a kérdés, hanem a jutalmazás lesz, és ezt a Biblia nagyon határozottan Krisztussal kapcsolatban nem használja a tronosz kifejezést, hanem a béma szót használja, amit a görög olimpiákon használtak, amikor a versenyzők oda mentek a bíróhoz, és megkapták azt a koszorút, amit a győzelemért kaptak. Nem a tronoszt használja, ahol más dolog is történhet, hanem a béma kifejezés, és szintén csak az egyházzal van összefüggésbe és kapcsolatba. Majd ha jutunk valamikor az 1000 éves királyságig, majd az időszak lezárásának a végén meg fogom mutatni azt a táblázatot, hogy a Bibliában hányféle ítélet van, ezek hol történnek, kik lesznek az ítélet tárgyai, mi lesz a megítélésnek a feltétele, és milyen következményei vannak. És a bibliai lábjegyzetünk ebben szintén nem segít sokat, mert nagyon sokszor összekeverik ezeket az ítéleteket, és a hívőknek az ítéletét odapakolják a nagy fehér királyi székhez, holott már előtte Krisztussal 1000 évig uralkodtunk, meg mindent, tehát teljesen egy ilyen zagybaság szokott ebbe lenni, vagy a népeknek az ítéletét, ami Josafát völgyében lesz, a Máté 25-31-46-ban olvashatunk erről, ott is összekeverik a végítélettel, de az 1000 éves királyság való belépéskor lesz majd végrehajtva, de majd ezt kicsit összefogjuk a végén, ráncba szedjük, hogy ez is úgy agyilag térben, időben rendben legyünk, jó? Tehát ez Jézus Krisztusnak a napja, ezt várjuk, ez bármikor bekövetkezhet, és ennek szintén nincsen előjele, ez bármikor megtörténhet. Akár 5 perc múlva, 1 óra múlva, 2 hét múlva, ez bármikor bekövetkezhet. Úgyis a 7 éves nyomorúságot nem az elragadtatás fogja bevezetni, hanem a 7 éves szövetségkötés, amit a felemelkedő Antikrisztus fog majd kötni Izraellel, amit a halál frigyének is fognak majd nevezni. Aztán van a pogányok Kairosza, a Lukás 21-24-ben olvashatjuk. Ez egy picikét kapcsolódik Jézus Krisztus napjához, abban az értelemben, hogy azt olvashatjuk itt, kardélre hányják és fogságba viszik őket, mármint Izraelt, minden pogány nép közé, és Jeruzsálemet a pogányok megtapodják, amíg be nem telik a pogányok ideje. Ez azt jelenti, hogy Izrael addig lesz idegen uralom alatt, illetve Izrael addig nem fog tudni Isten áldásába benne lenni, nem működnek azok a dolgok, amik például Jézus korában működtek, amíg a pogányoknak az ideje be nem telik. És csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy kik tapodják Jeruzsálemet? A pogányok. Ez azért fontos, mert a világi sajtóban most az van, hogy Izrael foglalta el Jeruzsálemet, és Izrael tapodja Jeruzsálemet, tehát Izrael úgymond kisajátította magának, de Jézus tanítása szerint a pogányok tapodják Jeruzsálemet, tehát mi nekünk nem a Zeitungból kell nézni a dolgokat, hanem a bibliai kijelentésből. Tehát a pogányoknak megvan ez a kairosza, hogy amikor az utolsó pogány is megtér, idézőjelben, amikor betelik a kegyelmi idő, akkor megtörténik az elragadtatás, és onnan fogunk majd belépni abba az időszakba, amikor az Antikrisztus a 7 éves szövetséggel visszaállítja majd, többek között garanciát vállal a templom felépítésére, vagy már akkor a fennálló templomban a kultusznak a folytatására. Erről is számtalan profécia szól, és gyakorlatilag Izrael ekkor nyeri vissza a rendelkezését az ószövetségi típusú istentisztelethez, és az annyira jól fog működni, hogy maga az Antikrisztus fogja ezt Antiochus Epiphanes mintájára megszentségíteni. Ha eljutunk odáig, majd erről is fogok egy kicsikét részletesebben beszélni, és minket igazából érint, az Antikrisztusnak a Kairosz, ez a 2 Tesszalonika 2.6-ban olvashatjuk, és tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg, a maga Kairoszában jelenjen meg. Ennek két nagyon fontos üzenete van. Az egyik az, hogy az Antikrisztus csak úgy akármikor nem fog tudni fellépni. A történelemnek az Ura az mindig is Isten volt, és Isten marad. Tehát Isten az idő fölött van. Ő határozza meg az időket, mindennek rendelt ideje van. Nem a sátán fogja eldönteni, hogy mi mikor fog történni. Ezt Isten fogja meghatározni. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy ez a megjelenés, itt a apokalipszis kifejezés, az apokaliptó kifejezés, vagyis a lelepleződés. Vagyis, ahogy mondtam, nagy valószínűséggel, most amikor fogok beszélni az Antikrisztus személyiség jegyeiről, lehet, hogy sok politikusra hasonlítani fog, vagy sok mindenkivel párhuzamot lehet vonni ezzel kapcsolatban, de igazából akkor fog kiderülni, hogy ki lesz ez a személy, amikor elő fog állni és le fog lepleződni. Addig nem fogjuk tudni meg. Valószínűleg, így mondom inkább, nem biztos, hogy meg fogjuk tudni, hogy ki lesz ez a személy, hanem ahogy annak idején Jézus is megjelent és bejelentette a zsinagógában, hogy ma teljesedett be ez a dolog. Sokan, amikor az Antikrisztus, úgy nevezzük, személy megjelenik, és esetleg bemutatja a politikai programját, vagy a különböző dolgokat, sokan akkor kapnak a fejükhöz, hogy hoppá, ő lesz az. Addig nem biztos, hogy tudjuk, lehetnek sejtéseink, lehetnek gyanúink, de pontosan nem biztos, hogy tudjuk. Ezért mondtam a múltkori szolgálatom során, hogy, és majd mindjárt látni fogjuk, hogy sok antikrisztusról is beszél az ige, hogy a világtörténelemben megnézzük azért 50-100 évente mindig volt egy olyan vezető személyiség, aki jó esélye, hogy a sátán átadja neki a hatalmat és azokat a képességeket, amiről majd a jelenések 13-ban olvashatunk, egy potenciális antikrisztus válhatott volna belőle, de mégsem történt így, hanem, ahogy mondtam, ennek majd meg lesz a rendelt ideje. Tehát ezek a speciális kairoszok, amelyeket látnunk kell, és ezeket, ahogy mondtam, nagyon jól el kell választani. Tehát ne keverjük össze az úrnapját, ne keverjük össze az elragadtatásnak az időszakával. Lássuk azt, hogy a pogányoknak a kairosza még jelenleg is tart. Erre mondja Péter, hogy nem akarja az Úr, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson. Ezért húzza még ezt a kronoszt Isten, és a bibliai időszemléletbe bőségesen belefér az, hogy Isten azért megnyújtja a dolgot. Csak egy nagyon egyszerű példa, egy futballmeccs hivatalosan meddig tart? 90 perc, ugye? De valamikor történik egy kis hosszabbítás. És ha eltelik mondjuk még 4-5 perc a meccs végéből, az a meccs idejéhez tartozik? Persze, hogy hozzátartozik. Na, ilyen a kegyelem időszaka is, hogy Isten rendelt egy időt a kegyelem korszakának, de valami mindig hosszabbít egy kicsit. Még mindig tolja. A hívők várják ezt az időszakot, hogy minél hamarabb térjen vissza az Úr, de Isten még mindig úgy gondolkozik, hogy minél több ember még térjen meg. Az utolsó időkben ezért fontos, hogy még nagyobb szívvel és odaszállással végezzük a lélekmentésnek a munkálatait. És ahogy mondtam, mi az Antikrisztus kairosza, ha az Úr megsegít bennünket, mi már ezt nem fogjuk megélni, mi már akkor nem leszünk itt. Istennek majd a több válasza lesz az Antikrisztusnak erre a fellépésére. Az egyik ilyen az lesz, hogy mivel ez a legerősebb sátán által felruházott személy lesz, a két legnagyobb kenetű szolgálattevőt fogja elküldeni ebbe az első 3,5 évbe, a két tanút. Zakariás könyvében és a jelenések könyvében olvashatunk erről. Majd ezt a konfliktust meg fogjuk majd egy kicsikét részletesebben vizsgálni. Na akkor most térjünk rá az Antikrisztus személyiségére, csak sikerült eljutni. De az idővel kapcsolatban ezt azért még úgy éreztem, hogy el kell mondani, hogy itt tisztult a kép egy kicsit, ugye? Jó. Nagyjából. Jó, a felolvasott ige szakasz, amiről János apostol beszél, az első és legfontosabb tudni az, hogy itt két királyságnak a konfliktusa van. Tehát amikor különböző sátánikus, diabolikus erők megjelennek, az általában mindig azért van, mert az Isten királysága valahol jelen van, és ezzel konfrontáció történik. Jézus Krisztus is világosan megmondta, hogy az Isten királysága az bennünk van, köztetek van, tehát az Isten királysága az egy valóság. Az egyház most ennek egy szelete, és az a hatalom, amelyet Krisztus megszerzett a Golgotai kereszten, maradéktalanul, normál esetben az egyházban meg is tud valósulni. A világban a bűn miatt még nem, de az egyházban, ahol az emberek önkéntes alávetettségben vannak a messiásnak, hiszen mindenki önként szabad akaratból fogadta Jézus Krisztust, nem pedig külső presszió hatására, az teljesen szabadon éli meg ezt a krisztusi uralmat. És az Antikrisztussal kapcsolatban ezt világosan látni kell, hogy az antikrisztusi uralomnak, illetve a kiépülő antikrisztusi uralomnak az lesz majd a célja, hogy az Isten királyságát az egyházban, illetve ameddig el nem ragadtatik, illetve az ezer éves királyságnak a létrejöttét meg akarja akadályozni, hogy az ő uralma örökkön örökké meglegyen Isten mintájára. Maga az antikrisztus kifejezésünk, kezdjük ezzel, maga az anti görög szó két jelentése van, az egyik, hogy helyett, a másik pedig, hogy ellen, valamivel szemben. Mind a kettő nagyon hangsúlyos ebben az összefüggésben. Az egyik az, hogy ez az antikrisztus, ez egy Krisztus helyettes lesz. Egy Krisztus pótlék lesz. Ő maga akar Krisztus helyébe lépni. Ezért az utolsó időkben, amikor fellép, illetve megtörténik az utolsó időkben ez a fajta nyomulása a korszakváltás végén, ennek az egyik látható jelen majd az apostázia lesz, amikor az embereket elválaszt a Krisztustól, és valamilyen ideológiát vagy hamis vallásba vigye az embereket, de lényeg az, hogy ő Krisztus helyett akar lenni, és ő akarja majd ezt a földi pozíciót elfoglalni, és tudjuk azt, hogy 42 hónapig ebben nagyon nagy sikere lesz, és most azt lehet látni, hogy nagyon sok gyülekezetben és közösségben már Jézusmentes istentiszteletek vannak, és sok helyre leveszik már a kereszteket, és már csak névleges keresztények lesznek. Ez már tulajdonképpen a laodiceai korszak, ahol a gyülekezeten kívül van Krisztus, és sokan be se akarják engedni. A másik pedig a ellenesség, vagy szembeállás, vagyis az antikrisztusi szellem minden olyan dologgal szembe megy, ami Krisztusnak a jogos tulajdona, birtoka, személyisége, és a mai alkalommal már biztos nem lesz rá időnk, mert a következő részben, a folytatásban kb. 40-45 olyan pont van, amiben az antikrisztus az ellentétje az Úr Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy nem fogjuk mindent végigvenni, csak kimazsolázok belőle, vagy 10-15 darabot, hogy lássátok meg azt, hogy mennyire Krisztusnak a negatív felkent mintáját fogja majd hozni az antikrisztus, olyan mértékben, hogy az egész ott fog majd kezdődni, hogy az Istennek a Szent Háromság mintájára a Jelenések könyvében megjelenik az anti-Szent Háromság. A sátán, mint az atya, fog fellépni, aki minden hatalmat át fogja adni majd az egyik fenevadnak, aki a földből fog feljönni, ez az antifiú, ez az antikrisztus, és ezt majd a propaganda minisztere, a modern Goebbels, aki pedig majd a hamis prófétája lesz ennek az egész rendszernek, és a Szentlélekhez hasonlóan támogatni fogja majd az antikrisztusnak a munkáját. Hát ez a lényeg, az antikrisztus egyrészt helyettesíteni akarja Krisztust, minden olyan helyet meg akar követelni magának, ami Jézus Krisztust illeti meg. A 2. Tesszalonika 2-ben olvashatunk erről, hogy beül majd az Isten templomába, hogy Isten gyanánt imádassa magát, tehát teljesen átveszi majd ezt a fajta szerepet, és ugyanakkor mindennek ellene van, mindennek ellene áll, ami kapcsolatban van Jézus Krisztussal és az ő egyházával. A egyik jellemvonása a felolvasott igeszakasz alapján, az antikrisztusi szellem egyik leglényegesebb vonása, hogy tagadja egyrészt a fiúnak a megtestesülését, másrészt pedig az atyának és a fiúnak a kapcsolatát. És ha megnézitek, nagyon sok olyan vallási rendszer van, ami Jézust elfogadja esetleg egy prófétának, egy bölcs gurunak, vagy egy jó tanítónak, viszont nem fogadja el, hogy Krisztus valóságosan testélet ember volt, aki valamikor megszületett, élt, szolgált, felment a keresztre, megváltott bennünket, dicsőségesen feltámadt harmadnapra, majd felment az egekbe, és kitöltötte a megígért szent lelket az atyától, vagy az atyától és a fiútól, ez teljesen mindegy, most nem csinálunk egyházszakadást, mint 1054-ben ebből a kérdésből. A hangsúly azonban, hogy ez a szellemiség nem tudja elképzelni azt, hogy Krisztus manifestálódni, megjelenni tudott egy emberi testben. Amikor János ezt a levelét írja, körülbelül Krisztus után 80-85 között, vagy esetleg 90 környékén, akkor a kisázsiai térségben, Efézusban egy nagy gnosztikus idézőjelbe ébredési hullám indul el, és ennek a gnosztikusoknak az egyik tantétele az volt, hogy a test, az anyag, az önmagában rossz és gonosz, nem jó semmire, csak a szellem és a lélek az, ami tulajdonképpen valamilyen hasznos dolog. És ezért, hogyha Jézus valóban ő a megváltó és a szabadító, akkor ő nem jelenhetett meg anyagi testben, ezért Jézus tulajdonképpen egy szellem volt, aki a megkereszt bemerítkezésekor kapott egy testet, és mielőtt a keresztre feszítették, ezt a testet elhanyította magát, és tulajdonképpen egy szellemet feszítettek keresztre, mivel a testét nem lehetett. Később a doketisták voltak azok, a dokeó látszani kifejezésük, hogy Krisztuson csak egy ilyen látszott, vagy fantom teste volt, és ezek a tévtanítók nagyon erőteljesen működtek ebben a térségben, és nem véletlen, hogy János azzal kezdő, hogy az élet igéjével kapcsolatban, amit láttunk, fogtunk, tapintottunk, tehát eleve ezzel is kezdi a levelét, és a gnosztikusok azt mondták, hogy Isten nem lehetett testé, ez teljesen ellentmond mindennek, ez lesz majd később az alapja a második és a harmadik században a markionizmusnak, a montanizmusnak és különböző irányzatoknak, amelyek szembeállítják az Ószövetséget az Új Szövetséggel, az Ószövetség gonosz istenét, az Új Szövetség pozitív istenével. De a gnosztikusokról elég most röviden csak ennyi. Tehát a lényeg az, hogy aki tagadja a fiú a Krisztusnak a testélételét, azt János egy szövegösszefüggés szerint hamis prófétának is mondja. Tehát a hamis prófétákban is működik ez a szellemiség, és ugyanakkor akik ezt a fajta irányzatot képviselik, ide tartoznak például az unitáriusok. Ők tagadják Krisztusnak az istenségét. Ide tartoznak például a Jehova tanúi is, akik szintén tagadják Jézusnak az istenségét. Egy kicsit merészebben kitekintünk, ide tartozik a judaizmus is, mert a judaizmus sem vallja azt, hogy Istennek lenne fia, vagy pedig a messiás már eljött, vagy megérkezett volna. A zsidók messiás várásáról majd egy kicsit részletesebben, talán a következő alkalom után fogok beszélni. És ami szintén nagyon lényeges, és a biblia kutatóknak ez okozza a legnagyobb fejtörést, és számomra is ez az egyik legnagyobb kérdés, már hónapok óta ezen vekengek és gondolkozok, hogy egyre inkább erősödik bennem az a gyanú, hogy ez az Antikrisztus, aki el fog jönni, ez valószínűleg egy keresztény lesz. Ugyanis János azt mondja az antikrisztusi szellemmel kapcsolatban, itt az igeversben, hogy közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Tehát azt mondja János, hogy az antikrisztusi szellemnek a forrása az egyház. Ha jobban belegondolunk, annyi logikai vonala mindenképp van a dolognak, hogy egy olyan közösségbe, vagy egy olyan világi területen, ahol Jézusról nem prédikálnak, ott nem sok értelme van az Antikrisztus szelleméről beszélni. Antikrisztus szelleméről ott van értelme beszélni, ahol Krisztus a helyén van, Krisztus tisztelik, imádják, tisztában vannak Krisztusnak a személyével, szolgálatával, mindennel, és ezzel szemben fellépő személyeket használja itt két gyanánt János. Tehát nagyon valószínű, csak azért mondom, hogy nagyon valószínű, hogy lehet, hogy egy hitehagyott apostata, valószínűleg nagy beosztású, vagy vezető beosztású keresztény lesz az, aki ezt a pozíciót meg fogja majd idézőjelbe kapni a sátántól, majd a jelenések könyve szerint. De mondom, ez egy feltételezés, de a Biblia nagyon sejtetni engedi, hogy ez a keresztény egyházból fog majd megérkezni. Ez nem zárja ki azt, hogy zsidó származású legyen, hiszen tudjuk, hogy a zsidók és a pogányok most egy testet alkotnak Krisztusban. Kis-Ázsiában is voltak zsidó megtérők, ez nem probléma, tehát ez nem zárja ki. Majd a végidő kapcsán megnézzünk még néhány dolgot, hogy ezt mit támaszthatja még esetleg alá. Aztán azt mondja először János, hogy sok antikrisztus jelent meg, vagyis azt mondja, hogy vannak ilyen kis manifestációi ennek a dolognak, hogy azok a hamis proféták, azok a tévtanítók, akik ezekkel a dolgokat nem a bibliai kijelentés szerint tanítják, és azokban az antikrisztus szelleme van, ezekben nagyon sok megjelenik. Ezekben nagyon sok van, a mai világunkban is rengeteg tévtanító van, akinek a Jézus személyével, a megváltással, a testetöltésével kapcsolatban komoly problémái vannak. Ezeket a János is azt mondja, hogy ezek ilyen sok kis antikrisztusok. Oda kell rájuk figyelni, de nem annyira veszélyesek, hogyha egy gyülekezet jól összezár, ahogy itt is benne van, hogy a gyülekezetet el is hagyták, mert nem közülük valók voltak. És csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ennek az antikrisztusi lelkületnek, kenetnek van egy olyan vetülete, hogy az igazi gyülekezetből, a Krisztus közösségéből kiviszi az embereket. Mert ez a kenet állandóan konfrontálódik a biblikus közösségben, a dicsőítéssel, az imádattal, az ige hirdetéssel, a könyörgésekkel, az imádkozásokkal, és ez a szellemiség nem bírja ezt a közeget. Ezért is mennek el azok, akik ilyen szellemiséggel rendelkeznek, ahol valóban megnyilvánul Isten szent lelkének a munkája. Aztán olvashatunk az antikrisztusi szellemről. Ezt Pál apostol más helyen úgy fogalmazza meg, hogy az utolsó időkben démonikus tanítások lesznek, hitető szellemek, hamis proféták fognak fellépni. Hát az utolsó idők egyik markáns jele az lesz az egyház kegyelmi korszakának a vége fele, hogy minden időben voltak ugyan hamis proféták, meg hamis messiások, de az utolsó időkben ezeknek a száma exponenciálisan meg fog növekedni. És olyan szinten meg fog növekedni, hogy Pál apostol arról is beszél, hogy az embereknek elkezd majd viszketni a füle az igazság hallatára, mert úgy látszólag úgy néz ki a dolog, hogy kicsit túlsúlyba kerülnek ezek a hamis profétáknak a hangja, és azt mondja Pál, hogy ezt az egészséges tanítást, szóval a higiénikus tanítást nem bírják elviselni. És inkább keresik ezeket a hamis tanítókat, ezeket a hamis profétákat, akik úgy beszélnek, ahogy nekik tetszik, és az ő ízlésüket, értékrendjüket és világukat kiszolgálja. Jó, és a harmadik pedig a legfontosabb, hogy el fog majd jönni, egy határozott névelő van, az Antikrisztus, akiben meg fog testesülni majd mindaz a rossz és gonosz istenellenes erő, ami ezekben a kis antikrisztusokban idézőjelbe, illetve az ezzel a szellemiséggel rendelkező emberekben piciben megnyilvánult, ez töményen benne lesz. Jelenések 13-ban lehet majd látni, hogy a sátán átadja neki minden erejét, minden hatalmát, természetfölti jeleket és csodákat fog tenni. Valóban egy übermens, egy szuperember lesz idézőjelben majd ez az antikrisztus, picikét előre szaladva. Tehát nem egy ilyen lebutított ember lesz, alacsony IQ-szinttel és a föld alól kaparják elő valami barlanglakásból, hanem egy nagyon komoly, tekintélyes személyiség lesz, és ahogy mondtam, reménységünk szerint mi már nem fogjuk megélni ennek a személynek a világba történő bejövetelét, illetve felemelkedését. Jó, tehát nagyon röviden ennyit a magáról az antikrisztus kifejezésről, ezt csak János használja egyes-egyes egyedül, mindenhol máshol más dologban olvashatunk róla. Még három dolgot szeretnék kiemelni, amiről szintén a Szentírásban olvashatunk, különösen a második tesszalonikai levélben. Az egyik, a 2 Tesszalonika 2:3-ban azt olvashatjuk, itt maga az egész igeszakasz arról szól, hogy megzavarták a tesszalonikai hívőket különböző tévtanításokkal, hamis levelekkel, pára való hivatkozással, hogy eljött már az Úrnak a napja, és akkor a hívők hogy még itt vannak, és Pál azt mondja, hogy nem, az Úr napja még nem jött el, majd akkor fog eljönni, hogyha, és akkor elkezdi sorolni a dolgokat, és azt mondja, hogy senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytípró, a kárhozat fia. Ahogy itt olvastuk is, hogy az Úr napját megelőzi az apostázia, a hittől való elszakadás. Vannak olyan keresztény tanítók, akik azt mondják, hogy ez a hittől való elszakadás, ez tulajdonképpen maga az elragadtatást jelenti, hogy Isten az igazi hívőket elviszi a földről, és akik itt maradnak, a hitetlen egyház, akik nem fogadták be Jézus Krisztust, és ezt mindösszesen egyige vers alapozzák ezt a fajta tézisüket, hogy Jézus mit mond a hamis bíró példázatán? Hogy az emberfiú, amikor visszatér a földre, akkor talál-e hitet a földön. Ergo, ha nincsenek hívők, akkor hit sem lesz a földön. Nem mondom, hogy igazuk van, el lehet rajta gondolkozni, de igazából ez az apostázia, ez nem valószínű, hogy az elragadtatásra vonatkozik és utal, de mint egy alternatívát azért meg lehet említeni. Tehát ez az első, hogy a hittől való elszakadás, és aztán, amikor megjelenik a törvénytípró, a kárhozatnak a fia. Itt nagyon érdekes, hogy azért írt, amiről a bűn embere, vagy a törvénytiprás embere, mert a Károli fordításban és az újfordítású Bibliában két különböző kifejezés szerepel, és a probléma abból fakad, hogy kétféle görög szövegvariánsunk van. Az egyházatjáknál megjelenik mind a kétféle írás, Papiasztól elkezdve Origenészig, és a különböző görög kódexekben is az egyikben az Anthropos tész Hamartias van, a másikban pedig az Anthropos tész Anomias, tehát a törvénytiprás. Mind a kettő igaz, de nagy valószínűséggel, ha a szöveg összefüggésnek megfelelően Pál ritkán használja ezt a kifejezést, itt nagy valószínűséggel a bűn embere kifejezés a helyes olvasat a többségi kódexek alapján. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez az Antikrisztus, aki majd fel fog lépni, önmagában ebben a személyben a bűnnek a teljessége fog megjelenni. Tehát mindaz, amit bűnnek neveznek, vagy istentelenségnek tartanak, az ebben a személyben fog majd koncentrálódni. És a Dániel 11-et, ha megnézitek, ott láthatjátok, hogy mennyi törvénytelen és bűnös dolog van hozzákapcsolva először Antiochus Epifánészhoz, majd a későbbiekben, mielő előképe volt az Antikrisztusnak, hogy mennyi ilyen bűnös dolog kapcsolódik, és tulajdonképpen magát a bűnt testesíti meg ez az ember, és hogyha ránéznek egy ilyen emberre, aki a bűn embere, akkor azt lehet mondani, hogy ő tulajdonképpen megtestesíti magát a velejéig rossz és romlott gonosz embert. Ez az embertípus lesz majd a mintakép, és amit az emberek majd imádni és bálmány módjára fognak majd tisztelni addig az időig, amíg Isten majd meg nem kezdi az antikrisztusi birodalomnak a felszámolását. És ahogy mondtam, majd fogok beszélni az összehasonlításról, de Jézus Krisztussal kapcsolatban mit olvashatunk? Hogy ő benne nem volt bűn. Ez totál az eltelt. Nem az, hogy egy kicsit bűnös lesz ez az ember, hanem ez meg fogja testesíteni magát a bűnt. Testé lesz a bűnt tulajdonképpen. Ezért lesz majd rengeteg ilyen állati dolog, majd a Jelenések könyvében olvashattok, hogy gyakorlatilag az emberiségnek mélyén lévő állati alantas ösztönök lesznek kiélve majd ebben az időben. Tiszta ilyen Szodoma, Gomorra típusú időszak lesz. Aztán a következő, ennek az igeversnek a második része, a kárhozat fia, vagy más fordításban a veszedelemnek a fia. A szó ugyanazt jelenti elkárhozni, elveszni, elpusztulni. És azért érdekes ez a kifejezés, amit itt Pál apostol használ ebben a ige szakaszban, mert azt olvashatjuk a János 17:12-ben, azt mondja Jézus a főpap imában, amikor velük voltam és megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Kiről mondja ezt Jézus? Júdásról. Ki volt Júdás? Jézusnak az egyik apostola volt. És milyen érdekes, hogy szintén Jézus köréből kerül ki egy olyan személy, akit Pál párhuzamba állít az eljövendő Antikrisztussal. Ezért mondtam, hogy az egyházból jönnek ki ezek az emberek, és talán nem elrugaszkodott gondolat, hogy egy ilyen apostata, hitehagyott, lehet, hogy apostoli ajándékkal rendelkező keresztény lesz, amiből már érthető az, hogy milyen természet fölötti jeleket és csodákat tud tenni, mint például a vezető apostolok tettek, csak ezt nem Isten erejével fogja megtenni, hanem a sátánnak az erejével és a hatalmával. Tőle nem lesz idegen ez a fajta manifestáció, illetve megnyilvánulás. Tehát nem biztos, hogy Pál apostol nem szánt szándékkal használta ezt a kifejezést, amit Jézus is használt, és hogy mondtam, ez a Bibliában csak két helyen szerepel, itt a 2. Tesszalonika 3-ban, illetve a János 17:12-ben Júdással kapcsolatban, aki elárulta Jézust. És még egy nagyon érdekes dolog, itt most a predesztináció kérdésével nem szeretnék foglalkozni, csak ez a szó, amit itt Jézus imádkozik, hogy senki sem kárhozott el, csak a kárhozat fia, ez egy hebraizmus vagy semitizmus, ez egy olyan héber kifejezés, amit így lerövidítettek a görögbe, de szó szerint azt jelenti, az, aki arra van rendeltetve, hogy elvesszen. Azért mondtam, most nem megyünk bele ebbe a kérdésbe, mert ha Júdás megtér, akkor mi történhetett volna? Azért mondtam, ez feltételezés. De alapvetően egy olyan szeméről van szó, aki ebbe a pozícióba kerül be, annak nincsen lehetőség a megtérésre. Csak zárójelbe jegyzem meg. Ha megnézitek például az Antikrisztussal kapcsolatban, akit fennavadnak hív a Jelenések 13, és a hamis próféta meg fog halni az élete végén? Nem. Hanem eleve nem fognak belekerülni a kénkővel égő tüzes tóba, esélyük sincs arra, hogy megtérjenek, és azért mondom, hogy az utolsó 7 éves időszakban, már nem a kegyelem kairoszában, nem a kegyelem időszakában, a kegyelem ájonyában vagyunk benne, mert például akik felveszik a fenevadnak a bélyegét, azok mindörökre el fognak veszni és kárhozni. Nincs lehetőség utána a megtérésre. A kegyelem korszakában ilyen nincs. Amíg élsz, és amíg oda tudsz járulni Istenhez, amíg adja a kegyelmi időt, addig meg tudsz térni. Az utolsó időben ez már nem lesz. Ez abból is látszik, hogy Istennek a 7 csészéje, majd az utolsó csapássorozat, az van írva, hogy elegyítetlenül fog kitöltetni, és amikor az van írva a Bibliában, hogy a ítélet elegyítetlenül van kitöltve, azt jelenti, hogy nincs kegyelem. Amikor kicsikét hígítva van, mert még ott van a seprő, addig még lehet reménykedni, de amikor Isten ezt elegyítetlenül tölti ki, ott már nincs irgalom. Ott már radikális felszámolása lesz majd az antikrisztusi királyságnak. És az utolsó A törvénytípró, pontosabban ma az utolsó, mert van még egy pár, a fenevad, a kis szarv, meg stb. Azokon majd egy kicsikét később a maga összefüggéseiben fogunk foglalkozni. Most csak ezt a négyet szerettem volna bemutatni. A törvénytípró, szintén 2 Tesszalonika 2:7-ben olvashatjuk, és akkor megjelenik a törvénytípró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével. Erről olvashattok majd a Jelenések könyvének 19. részének a végén, amikor, ahogy az előbb említettem, elevenen fognak bedobatni majd a kénkőben égő tüzes tóba. És itt ez azért fontos kijelentés, mert a törvénytípró itt már tényleg a anomia, anomos kifejezés szerepel, mert ez egy több jelentésű szó. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy valaki nem a földi törvényeket tartja be, hanem több lépése van. Az egyik és legfontosabb a törvénytelenséggel kapcsolatban, hogy ahogy mondtam, ez egy világdiktátornak fogja magát képezni, vagyis törvényen kívülnek, törvény fölé fogja magát helyezni. Mint a diktátorok is, hogy a törvény az ő szavuk volt, az ő beszédük. És ha megnézitek a Dánielnek majd az állóképét, illetve a különböző birodalmi természetrajzokat a 7.-8. fejezetben, akkor láthatjátok azt, hogy mindig ezeknek a birodalmaknak az élén egy egyszemélyes vezető állt, és ezek az egyszemélyes vezetők maguk diktálták a törvényeket, az utasításokat. Hát valóban egy ilyen királyi egyszemélyes vezetési uralom volt, és nagy valószínűséggel az Antikrisztus szinte borítékolható, hogy magát a törvények fölé képzeli, ő maga lesz a törvényadó, és talán majd ő lesz az, aki egy olyan világméretű programmal fog majd előállni, amelyben különböző globális törvények is lesznek, többek között az akkor élő hívők felszámolásával kapcsolatban, de majd Nagy Babilon kapcsán még erről fogunk beszélni. A másik, ez azt is jelenti, hogy pogány, tehát nem a mózesi törvények alatt él, ezt is jelentette ez a kifejezés. Ez csak azért érdekes, mert ahogy mondtam, valószínűsíthető, hogy keresztény közösségből fog érkezni, lehet, hogy zsidó hátterű lesz, de nem biztos, de lehet, hogy hitehagyott pogányá válik, stb. Tehát azért mondom, hogy ez csak mint érdekességet jegyzem meg, hogy még ezen is el kell egy kicsikét gondolkodni. A következő azt is jelenti ez a kifejezés, hogy törvényszegő, és azt látjuk a utolsó időkkel kapcsolatban, és Jézus is erről beszél, az utolsó időkben megsokasodik a törvénytelenség, és a szeretet pedig meg fog hidegülni. Na most, amikor a Bibliáról a törvénytelenségről beszél a végidőkben, ez azt jelenti, hogy a Biblia által kinyilatkoztatott zsidó és keresztény erkölcsi alapokkal való szándékos szembefordulásról beszél, vagyis amit Isten kijelentett az életnek a védelméről, a család szentségéről, stb. Az utolsó idő kultúrája ezzel tudatosan szembe megy, és lesz majd egy személy, aki ezt képviselni fogja. És ezt most fordítsátok le a mai kultúránkba, hogy több értéke van, például egy láncra vert kutyának, és már ezen felháborodnak, de ha megjönnek egy gyermeket az anyamébe, azért mindenki tapsol, hogy a nők önrendelkezés és szabadságnak a joga. Csak hogy érzékeltessem a különbséget, hogy nyilván most nem az állatok ellen beszélek, ne értsetek félre, csak az, hogy egy kutyát mondjuk megkötve tartanak, mert nem bírnak vele, meg egy gyermeknek az élete azért nem azonos fajsúly alá tartozik. És ez az Antikrisztus lesz majd az, a Dániel 11-ben olvashatunk erről, hogy szándékosan és tudatosan fel akarja számolni majd azt az erkölcsi világrendet, amit a kereszténység és a zsidóság hagyott, és majd az ő törvényeit, a maga által szabott időket, alkalmakat fogja majd bevezetni az eljövendő általa sokáig uralom alatt vélt területnek, majd erről is ki fogunk térni egy kicsikét későbben, de ne csodálkozzatok azon, hogy ebben az időben meg fog sokasodni majd azoknak az eseteknek a száma, amik szándékosan, tudatosan mennek szembe a bibliai értékrenddel, és nem sopánkodni kell, nem rínni kell, hogy jaj, csúnya világ, jöjjön már vissza az Úr Jézus, hanem azért, hogy imádkozni kell, hogy adjon az Úr ébredést még ezeknek az embereknek is. És aztán a mózesi törvényekkel szembeálló. Ennek azért lesz érdekessége, mert ahogy mondtam, majd ez a törvénytípró, szintén itt a 2 Tesszalonika 2-ben olvashatjuk, hogy be fog majd ülni az újjáépülő jeruzsálemi templomba, magát Istenként akarja imádatni, és pontosan ezért akarja a mózesi típusú áldozati rendszert felszámolni, és a mózesi típusú judaizmust tönkretenni, hogy ő maga legyen az, akit Istenként imádnak, és ő határozza meg, hogy a zsidóság mit tegyen. Ahogy mondtam, Antiochus Epifánész volt ennek az egyik előképe, ő például betiltotta a szombat megtartását, a körülmetélkedést, a Biblia, a Tóra olvasását, tehát rengeteg ilyen zsidó szokást tett parkoló pályára, hogy a maga imádatát és kultuszát építse ki ezen a területen. Tehát nagyon röviden a Antikrisztus személyisége, ma ezt a négy dolgot néztük meg, hogy mi is az Antikrisztus, mit is jelent pontosan, illetve hogy a Biblia nevezi még a megtestesült bűn emberének, ő lesz majd a veszedelemnek vagy a kárhozatnak a fia a megtérés lehetősége nélkül, és ő maga lesz a törvénytipró, aki az Isten által adott törvényekkel tudatosan és szándékosan szembe megy és szembe áll. De ha megnéztétek a szövegösszefüggést, Isten egy nagyon-nagyon fontos dolgot mondott ebben az ige szakaszban János apostol által. Hogy döntött Isten? Az újfordítású Bibliában azt olvashatjuk, titeket azonban az kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. A Károli fordítás szerint, és nektek kenetetek van a szenttől, és mindent tudtok. Amikor az antikrisztusi szellem megjelenik valahol, vagy elkezd úgymond kiteljesedni, ott megjelennek az Isten által felkent emberek. Tehát az antikrisztusi kenettel szemben nem vagy védtelen. Neked keneted van a szenttől, és ismereted van. És többek között azért is szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, hogy ez a fajta ismeret meglegyen az egyházban. Meglegyen Isten népe körében, hogy ne érjen bennünket váratlanul sok-sok esemény. És itt János apostol nem a tapasztalati tudásról beszél, amiről a grosznikusok beszéltek, hanem az intuitív tudásról beszél, amit a Szentlélek ad. Tehát ha a Szentlélek figyelmeztet valamire, ha a Szentlélek óv téged valamitől, egy tanítástól vagy bármitől, figyelj oda rá. A Szentlélek jobban tudja, hogy mi a hamis, mint te. Én is nagyon sokszor megnézek, meghallok olyat, amit nem kellett volna, másokból is, de a Szentlélek mindig szól, hogy János, ez nem jó, az nem jó, erre figyelj oda. Ha a Szentlélekkel ilyen közösségben vagytok, akkor mindig fog adni üzenetet és kijelentést nektek az igéből is. De ez az kell, hogy olvassátok az igét, mert csak így fogjátok felismerni a gonoszt. Ne hagyjátok el az igének az olvasását. És ha vannak jó kairoszok az életetekben, akkor azt pedig ragadjátok meg. És a jövő alkalommal pedig majd fogjuk folytatni, ahogy mondtam, az összehasonlítását a Krisztusnak és az Antikrisztusnak, és majd meglátjuk, hogy bele tudunk-e kezdeni esetleg az Izraellel kapcsolatos proféciákba, hogyan fognak majd összeérni ebben az időkben az Izraelről szóló kijelentések, mik azok, amik már beteljesedtek, mert van egy pár, ami beteljesedett a múlt században, mik azok, amik várhatók előttünk vannak, és hogy mondtam, nem kronológiát szeretnék felállítani, hanem eseményekről beszélni, amelynek várjuk a bekövetkeztét. Amen.